Tanuljuk meg a szavakat, hogyan alakulnak ki a fogalmaink élményeken keresztül. Vannak ismeretek, tudnivalók, rutinok, amelyek iránt a gyermek nem érdeklődik magától, mégis szüksége van rájuk, mi történjen. Várjuk ki, amíg a gyermek majd érdeklődik, várjuk be a tanítással a fejlődését. Mi van azzal, aki a családi otthoni környezetében nem tudja megszerezni az élethez szükséges alaphozzáértéseket? Mit jelentenek az ember társadalmi életfunkciói? Melyek a tudás átörökítés szinterei az iskolán kívül? Az iskolának képesség kellene tennie a gyermeket arra, hogy olyan mintákat is átvegyen, amelyeket éppen nem az iskolától kap. Kedves András, hadd kérdezzem a véleményedet valamiben. Olvasok mindenféle felsorolásokat, elképzeléseket, hogy mit kéne átadnia az iskolának, milyenné kéne válnia, mit kéne megtanulnia annak a diáknak, akit ott képeznek. Itt van például Lannert Judit felsorolása, kritikai gondolkodás, együttműködés, kreativitás, kommunikáció, és így tovább. Új pedagógia, kritikai gondolkodás, együttműködés, digitális kompetencia, probléma megoldás, önszabályozó tanulás, azt is meg kell tanulni, és nagyon sok ilyen felsorolást látok, mintha ötletszerűek lennének, mintha nem volna mögötte egy elképzelés, hogy milyen legyen az a fiatal, aki íme most sikeresen kilépett a közoktatásból, íme most sikeresen túlesett az iskola kötelezettség alatti folyamaton.
Értem, így van. És ebben most, ezt most mondhatnád kijelentő módban, hogy ez így is van. Ez mindegyike ötletszer, így is van. Mindenkinek van egy víziója, egy privát víziója, egy képe, és talán nem is teljes képe, csak egy vízió elem, tehát kiemelkedik a vízből valamilyen rész ebben az egész képben. De tulajdonképpen ezek a víziók harca, amit most jön beszélünk. Tehát, hogy milyen legyen a dolog, rengeteg vízió van a levegőben, nincs egy letisztult vízió az iskolával szemben, amitől azt lehetne mondani, mi ez, és ez általában, amikor így beszélünk, ezek általában tárgyközpontú megközelítések. Az azt jelenti, hogy nem alanyi értelemben, nem a belső képességeket fejlesztek, hanem az, hogy bizonyíthatóan lehessen tudni, hogy jól tud kommunikálni, bizonyíthatóan lehessen látni, hogy tud írni, olvasni, tud véleményt megfogalmazni, és egyebeket, tehát bizonyos igazolhatóan, tárgyakkal leírhatóan mérjük. Én mindig azt hiszem, hogy a tanulásnak nem ez a teljessége. A teljessége bizonyos szempontból annak a képessége, ami képessé teszi őt újabb befogadására ugyanannak a tartalomnak a keretein belül. Nem tudom, hogy érthető, amit mondok. Tehát...
Érthetőnek érthető, de az igazság az, hogy két helyen is meg vagyok akadva azzal, amit mondasz. Az egyik az, hogy mérhető dolgokról beszélsz, hogy a csodában mérhető mondjuk a kritikai gondolkodás, és hogy lehet azt mondani, hogy melyik az a szint, amelyik már elég, és melyik az a szint, amelyik már túlzás, mert túlzott bizalmatlanság. Bocsáss meg, még mindig nem hagylak szóhoz jutni, de elmondom a másikat, ahol meg vagyok akadva. Olyan az egész, mintha a Deák téren arról beszélgetnénk, hogy mi a jobb jármű, a trolibusz, az autóbusz, a villamos, a metró, ahelyett, hogy megkérdeznénk, hogy hova tetszik akarni menni. Mert ettől függ, hogy melyik a jó jármű számunkra.
Elfelejtettem az előző gondolatmenetet, pedig nagyon érdekes volt, hogy is mondtad azt még egyszer, mert arra akartam legelőször reagálni, aztán megyek a Deák térre is mindjárt pillanatra.
Az előző az volt, hogy hogyan mérhetőek az egyes dolgok. A másik az volt, hogy a víziónak nem a járműre, hanem az úti célra kéne vonatkozni.
Hogy hogyan mérhető, mindenkinek van, akinek megjelenik ez a fajta igénye, egy ki nem mondott mérése. Létezik, hogy ő hogyan gondolja. A vízióval együtt kitermeli ezt tulajdonképpen, ha nem is fogalmazza meg, hogy hol látja ennek a dolgát, és hogyan lehet oda eljutni, az is egy másik kérdés. De önmagában az, hogy valaki azt mondja, hogy kritikai gondolkodás, az mindenki valamilyen módon gondolja, és nem egyformán. Tehát, hogyha eljutunk odáig, hogy egyáltalán ez a fajta szempont kell az oktatásra, egyáltalán tartunk valaha valamikor itt, akkor ahhoz hozzárendelt szempontokat ilyen módon kell megkeresni, hogy hol gondolja valaki, igazolhatóan most valaki tud kritikai gondolkodni, vagy nem. Én szerintem ez a dolog egyébként is meglehetősen, hogy mondjam, De
Nagyon
mondja.
jó ötletet adtál. Egy másik beszélgetésünkben esett szó a csoportos tevékenység útján való tanulásról. Hát
Mondja.
ott például egészen világosan kiderül, hogy valakinek a kritikai gondolkodása, együttműködési készsége, kreativitása és a többi előre vitte a csoportot, vagy nem. És ez rögtön egyfajta mérés.
Ez így van, így van. Bár én mindig úgy gondolom, hogy a mindenfajta kritikai gondolkodás és minden működés, ez nem a, hát a kommunikáció is kell, de leginkább egy képesség kell, az érzékenység, az, hogy észrevegyünk valamit. Ugye én a tehetséges gyerekekkel találkoztam, amikor IQ, tehát abszolút szuper tehetséges gyerekekkel volt módom egyszer találkozni, vagy te is egyszer. Arra voltam kíváncsi, mi a köztünk a különbség. Hát, hogy ők, akik nagyon jók, elfogyasztottak egy pár professzort, és közöttünk, akik hát gyarló emberként próbálunk úgy élni, ahogy tudunk, ilyen módon. És félelmetes volt, sokfajta dolog különbséget érzékeltem, egyet emelnék ki most sok más mellett. Hihetetlenül tudtak figyelni. Olyan képességgel, annyira sok mindent vettek észre, amit én nem is gondoltam volna. Tehát az én kommunikációban sokszor mondategyeztetési problémák vannak, ez kiderült a mostani beszélgetésben is, hogy időnként a gondolataimat nem éri utol az a pár mondat, amit ma használok, de ott például pillanatokat lecsaptak rá, lecsaptak egy-egy szónál, egyetlen kifejezésnél is, és azért volt érdekes a dolog, mert aztán próbáltam tovább gondolni. Az érzékenység miért fontos? Azért is, mert ha minél érzékenyebbek vagyunk a történésekre, helyzetekre, jelenségekre, annál több esélyünk van, hogy arra artikuláljuk a véleményünket, meg tudjuk fogalmazni, reagálni tudjunk. Tehát az érzékenység képessége, vagy az érzékenység megőrzése sok esetben lehet az oktatás elsődleges feladata. Tehát lehetséges az, hogy meg tudjuk őrizni azt az érzékenységet, hogy észrevegyünk. És az észrevételt artikulálni tudjunk vele kezdeni valamit. És ezzel a dologgal is el tudjuk rendezni. Tehát ne ugorjunk át rajta, ne kerüljük ki. Az érzékenység pont azért volt érdekes ezeknél a fiúknál, lányoknál, mert olyan fajta dolgokat is észrevettek a beszélgetés során, amire én sosem gondoltam. Mert hogy pont az érzékenység adja a lehetőséget, hogy sokfajta módon operatívan tudjon észrevenni, tudjon reagálni, tudjon műveleteket elvégezni, tudjon megkérdőjelezni, amit állítok, vagy pont ellenkezőleg megerősíteni, azt mondani, hogy jó. Tehát az érzékenység képessége az valahol mindig elkopik, mert azzal a dologgal elkoptatja az iskola. Ugyanúgy elkoptatja, mint a gyerekek ragyogó szemét. Például, amiről te beszélsz, hogy bemegy az iskolába, még elsős korába, szerintem most szeptemberben is így lesz, és nagyjából október, november felé ezek a fények már elkezdenek fátyolosodni a szemekben, és karácsonyra már ezek a szemek már szerintem olyanok lesznek, mint a többi iskolásé. A rutinos diákok lesznek, az elsősök is a maguk szintjén, akik tudják, hogy hogy kell megoldani az órát, amikor sunyogni akarnak, és hogy akarják megúszni. Tehát tulajdonképpen így van. Az érzékenység elkopik az iskolában. Nekem ez a problémám. Tehát az a fajta érzékenységet tudni, a spontán figyelem, a gyerekekben lévő spontán érdeklődésem ott van bennünk, helyette fölváltja a tananyag az életet. És a gyerek arra érzékeny, arra kíváncsi, amit észrevesz. Tehát ami észrevesz, arra tudjon választ találni, vagy magyarázatot, vagy azt próbálja megérteni, és ezek a spontán megjelenő érdeklődésekre, ha nem kap választ, ezt is tudomásul veszi, mert ezt is szocializációnak hívják, hogy sok esetben, csak ennek a végén ez a fajta érzékenység nem lakik jól, nem táplálja, nem éri meg. Az elkopik benne az érzékenység, nincs értelme érzékenynek lenne, mert úgyse kapok rá választ. És elő vagy utóbb igazából azt mondja, én csak akadékoskodom, mondja a saját magáról, és szép lassan elkopik ez a fajta hihetetlen izgalmas érdeklődés, kíváncsiság, ami ott van a gyerekeknek a legelső pillanataiban. Hát azért szeretem a 2-3 éves kort, tehát százassával, ezresével tanulják meg a szavakat. Elképesztő, milyen módon. És annyira elfelejtjük ennek a tanulásnak az egésznek az élményét is. És azt is, hogy tanulás, a fogalma kialakulása, hogy alakul a gyereknek, hogy tanul, hogy rendezi hozzá, és ugye itt nincsenek ártatlan fogalmak és ártatlan szavak. Egyáltalán nincsenek. Még a tárgyaknak is van, hogy mondja Henry Vallon, tapasztalás roncsa. Tehát ahogy a tárgyakat megtanuljuk, hozzárendelt tapasztalásaink vannak. Hogy tanulja meg a gyerek az asztal? Például a kedvencem az asztal. Ezt imádom, az asztalról beszélni. Az asztal az a hely, hogyha a gyerek odaültetik az asztal, ott kell, édes fiam, itt teszed meg a kaját, amíg nem utolsó falatig megveszed, ismerjük ezt a szöveget, és a szigorú szülő tele nyomja a gyerekével, a fejébe az összes kaját. Ezt az asztalt nem szoktuk szeretni. Ugye az ilyen asztalt nem szeretik a gyerekek. Ha azt élik meg a gyerekek az asztalnál, hogy a világ legnagyobb élménye az asztal, mert a legfinomabb a kaját kapjuk, akkor az foglalkozik velük, akit nagyon szeretünk, az anyukánk, az apukánk, és nagyon jó élmény az asztal, azt az asztalt szoktuk szeretni. Így van. És tulajdonképpen azt mondja Harry Vallon, hogy ezek a fogalmak így tanulódnak meg. Az asztal egy semleges fogalom, és mégis ott van bennünk egy tapasztalat. Nézd meg azokat a lakásokat, mert voltam olyan családnál is például, fal mellett volt az asztal, és tálcán ebédeltek. Például tálcán ebédeltek. Annyira nem volt fontos, annyira félre volt állítva az asztal, annyira zavaró volt, annyira nem szerették annál a családnál. Fal mellett volt az asztal, ott virágok voltak rajta, meg esetleg oda volt készítve a köret, vagy egyebek is, de mindenki a tálcáról ette az ennivalóját, furcsa módon. És ismerjük azt a családot is, és nem csak az olasz családokat, körbeüljük az asztalt, és ott beszélgetünk, mert ott meg szeretjük az asztalt. Tehát a tanulás ilyen módon is jelen van a mindennapos életünkben, a tárgyakkal való viszonyban. És mondom, nem tudom, voltál-e itt, tehát találkoztál olyan családban, hogy a fal mellett volt az asztal. Én ezeken szoktam mosolyogni, nagyon jókat, mert mindig visszaigazolódik annak a szakembernek a mondatai, amit én annak idén olvastam, a Harry Vallonét.
András, nagyszerű dolgokat mondtál az érdeklődés alapú tanulásról.
Így van.
Azonban vannak ismeretek, vannak tudnivalók, vannak rutinok, amelyekről a diák még nem tudhatja, hogy szüksége lesz rá,
Így van.
de mi, akik tanítjuk, tudjuk. És tudjuk, hogy neki magától nem lesz erre érdeklődése.
És
Mit csináljunk ilyenkor?
mi a bánatért sietetjük őt?
Például azért, mert a közlekedési szabályokat 8 éves korára meg kell tanulnia, mert ő is fog járni az utcán. Jó
De
példát
nem biztos,
mondtam?
hogy így. Nem biztos, hogy így. Tehát ahhoz, hogy megérkezzen ahhoz a dolog a teljességhez, a teljességben valamilyen módon részesülnie is kell. Én azt hiszem, hogy elsietjük ilyenkor a teljességet. Elkapkodjuk. Olyan részleteket is kénytelenek, megtanítjuk a gyerekeknek, úgy gondoljuk, hogy része az egésznek, de nem biztos. Nem biztos, nem biztos, nem biztos, hogy arra minden esetben szükség van. Az a baj, hogy mindig a tananyagot le akarjuk zárni. Tehát ugye mindenki ilyen tiszta logikusan gondolkodik, és úgy gondolja, hogy tantárgy lezárható, téma lezárható, kereknek kell lenni. Nekem mindig az a baj, hogy önmagában mit keres az életünkben a tantárgyak. Mert hogy az élet nem tantárgy szerint működik.
Persze.
Találkoztunk már olyan finn modellekkel, ami pont arról szól, hogy kikapcsolja a tantárgyakat. Azt mondja, témaoktatás van. És abban a témában megjelenik a kémia, a fizika, a történelem, bármi más, mert ugye a témákhoz kapcsolódik egyikhez, másikhoz ilyen vagy olyan módon, attól függ, hogy milyen témáról beszélünk. Tehát önmagában az a fajta teljességre törekvés, az néha elhamarkodott. Nekem ez a véleményem. Tehát lehet, hogy elhamarkodott. Miért gondoljuk még befejezni a tudást általános iskola második vagy harmadik osztályában? Mert még negyedikbe kell tudnia. Hát majd visszamegy, hát most érti. Tehát most nekem, annak idején mondjuk a Vekedi Tamás azt mondta, hogy a gyerekek a negyedikes korukig, ha még beszélni nem tudnak, sem kell idegesnek lenni. Majd megérkezik az a tudás. Meg kell várni azt, hogy az a belső törekvés, vagy vágy, vagy éhség, vagy tök mindegy, az az érzékenység, amiről az előbb másféleképpen beszéltem, az majd kiköveteli magának azt a részletet, amire szüksége van. Az a helyzet, én az alapiskoláról beszélek, tehát nem a közép vagy az egyetemekről beszélek, az alapismereteknél be kell várni a gyerekeket. Ez a bajom, hogy nem várjuk be.
Nagyon érzem, amit mondasz. Fiatalabb fiam körülbelül 4 éves koráig alig beszélt, és teljes pánikba volt a család. Aztán,
Így van.
amikor nyelvészként diplomázott, akkor a család már nem aggódott annyira.
Ugye?
Tehát
Ugye?
teljesen fölfogható a dolog. Vannak viszont olyan ismeretek, bocsánat, nagyon lehet, hogy bizarr dolgokat mondok, de aki úgy kerül ki a közoktatásból, hogy nem tud annyit mondjuk matematikából, hogy kézben tudja tartani, számon tudja tartani saját bevételeit és kiadásait.
Igen.
Akinek nem olyan az értelmező olvasási képessége, hogy megértse saját munkaszerződését. Az
Igen.
egész életében krízis helyzetben lesz.
Így is van. Így is van. És ezt a krízis helyzetet ebben az értelemben senki más nem tudja meghaladni, csak ő. Ha őt körülveszik, azok a lehetőségek, hogy erre tud választ találni. Az oktatásnak nem úgy kell jelen lenni egy osztályban, úgy kell jelen lenni egy környezetben. Tehát ugye most induljunk a legalapokról. Miért van emberi társadalom? Egyetlen oka van az emberi társadalomnak, hogy a gyerekek nem életképesek a születés pillanatában. Az emberi társadalom képez a gyerekek körül gyakorlatilag egy védett bőrgyűrűt, ami aztán valahogy kialakult mégiscsak társadalommal, és ebben az értelemben kettős dolgot kell megtanulniuk. Önmagában élettanulnak fönnmaradni, másrészt ebben a közegben közlekedni. Ebben a közegben kell közlekedni. Ez a közeg nem mindig humánus, nem mindig emberszerető, nem is barátságos. Van erre egy történetem, hogy miért vagyunk ilyen agresszívek, de ez egy másik történet. De hogy óhatatlan az a helyzet, hogy ilyen módon majd megjön ez az ismeret, amit meg kell szerezni. Meg körül kell venni, amiről beszéltünk az legelején, hogy nem a család az egyetlen oktatója a gyerekeknek, hanem minden másik felnőtt. Harmadik, negyedik, ötödik is. Ilyen módon nyilván most prédikálunk, és kioktatjuk mások gyerekeit a maga szintjén, de a kezdetek kezdetén ők így védtük meg egymást, így védtük meg a gyerekeket, így védtük meg a falkát, most ezt mondom, hogy a törzset a magunk szintjén, ebben az értelemben. Van egy Margaret Mead-féle történet, nem tudom, hogy tudod, honnan származik az ember, mikortól számít embernek az ember.
Igen,
Mikor ezt
azt
a
is tudom,
történetet?
mire célzol.
És a mindenki azt mondja, a patintott kő, ezt tanultuk az iskolában, meg egyebek, meg jó eszközhasználat, meg együttműködés. Azt mondja a túrót, amikor találtak egy összefort csomcsontot,
Ez az.
erről beszél. Tehát, hogy arról szól, hogy körülvették azt a lényt, azt az embert tulajdonképpen,
Tehát
gondoskodtak.
valakit eltartottak akkor, amikor ő éppen nem tudott hasznos lenni.
Így van, és meg tudták védeni, hogy ne pusztítsa el más például. És ez a fajta kollektív gondoskodás az ember igazi izgalmas sajátossága. Tehát ott, ahol a gyerekeket nem tanítjuk meg, bocsánat, nem egészítjük ki az ismereteit, amit nem tud később valami más módon, hanem azt mondjuk, neked ezt tudnod kellene, az az első egyik legnagyobb hiba. Ha valaki nem tudja, meg kell mondani. Nekem mindig a Szent Györgyi
Világos.
professzor jut az eszembe, annak idején azt magyarál, kérdezték tőle azt, hogy professzor úr, hogy van ez meg az? Azt mondja, nem tudom. Ha kérdezték tőle valamit, azt mondja, nem tudom. És a professzor úr, hát az ott vannak a könyvekben, el kell olvasni, azt mondja. Én nem erre pazarlom én a dolgot, majd el fogom olvasni, engem ez érdekel, mondta ő.
Nagyon szemléletes és logikus, amit mondasz, de százezrével vannak olyanok Magyarországon is, akik az otthoni családi környezetükben nem tudják megtanulni a bevételek kiadások számon tartását, az értelmező olvasást és a többit.
Így van. Így van. És vesztesebbek. Így van. És most mi akarjuk behozni a társadalmi, az az igazság, az iskola egyáltalán nem mobilizál. Most nem tudok jobbat mondani. Ha az iskolának azt a részét nézzük, hogy azt adja vissza, amit a szüleitől tanul, akkor valóban igazad van, sok család, sok gyerek hátrányos vagy hendikepes. Nem úgy terem, de egyébként az iskola másként teremti elő a hátrányos helyzetet erről. Annak idején a Halka Pista bácsival sokat beszélgettünk erről más összefüggésben, hogy ez hogy működik igazából. De ha csak a családra szorítkozunk, egyetértek veled. De azért más világ van. De az, hogy valaki a gazdaság ismereteit hogyan tudja kompenzálni, olyan szoftverek, olyan mesterséges intelligenciák vannak, úgyhogy én ezzel a dologgal nem sokat vesződnék, sőt az a meggyőződésem, hogy sokfajta műveletre nincs is szükség. Annak idején, amikor indult a számítástechnika az emberek között, akkor minden gyereket megpróbáltak programozni, tanítani, és én nagyon vágom a Basic-ben a Goto 20 és a Goto 30 című történetet, mert azt gondolták, hogy akkor leszünk jó számítástechnikusok, vagy hogy értjük majd a számítógépet, ha mi is tudunk programozni. És most már szerencsére eljutottunk odáig, hogy ezek marhaság, tulajdonképpen alkalmazni kell tudni a számítógépet, és ugye amikor alkalmazni tudjuk, akkor tudjuk a leginkább a hasznunkra fordítani. Én azt gondolom, hogy van az életben egy csomó helyzet, amire lesz alkalmazás, megkérjük, hogy add már össze az összes pénzemet.
Bocsáss meg, aki nem érzi a pályát, az ezt az alkalmazást sem tudja használni, sőt, azt se tudja, mire használhatná. Én őszintén szólva úgy gondolom, hogy az iskolának döbbenetesen fontos szerepe
Hogyne?
az, hogy olyasmit is átadjon, amit az otthoni környezetben valaki nem
Én nem
sajátíthatott.
vitatkozom vele, csak azt mondom, hogy nem találtuk meg azokat a legfontosabb szerepeket. Az a fontos, hogy még egyszer ő, és minden gyerek ebben az értelemben, támogatást kapasson, nem pedig lezárt zárást kapasson. Az ő benne felvetődött kérdésekre mindig találhasson magyarázatot. Ennek egy fontos hordozója most a te szerinted is a telefon vagy a mesterséges intelligencia. Ez egy jó hordozója. Nem biztos, hogy azt kell neki megtanulni sok esetben. hogy kell Excel táblázatba bevenni az összes kiadással, mert ebbe az egész történetbe, és meg el kell tudni végezni azt a műveletet, amelyik összeadja, meg kivonja a megfelelő tételeket, hanem ezt rábízzuk egy berendezésre. Tehát lehet, hogy igazából csak azt kell jól akadni, ami az ékség. Tehát ne azzal etessük meg a gyerekeket most a tanulás esetében, amit nem szeretnének megenni. Nehéz, amit mondok. Tehát mert az az igazság, hogy az oktatás azt játsza, hogy olyanokat is beletnyom a gyerekbe, úgyis szükséged van rá, amit nem biztos, hogy abban a pillanatban releváns, nem, amit ő érzékel. Ezért sok esetben a matematika kedvenc tárgyam például, ilyen módon, senkinek nem fontos a matek. Mindenki fölöslegesnek éli meg. A szinte szleng vagy divat bizonyos korokban erősebben, néha kevésbé, hogy utáljuk a matekot például. És te ez a tanár vagy, és te az igazság, hogy matematika rohadt fontos. Az egyik legalapvetőbb dolog, de azzal, hogy belenyomjuk a szerencsétlen gyerekekbe ezt a rakás műveletet ebbe az egész történetbe, el is idegenítjük tőle az egész dologtól, pedig a matematika nem sok matematikus srácsal találkoztam egyszer valami jó kis bulin, azt magyarázták nekem, a matematikában egyetlen fontos dolog van a gondolkodás. Abban segít. Ha akkor vagyunk jó matematikusok, ha megtanulunk gondolkodni. Annak a segít. Arra való a matematika, semmi másra. A többi művelet ebben az értelemben csak részletkérdés. És sok ilyen feladatot azóta is szoktam használni ezeknek a példáit, de a matematikát túl hamar toljuk bele a gyerekek fejébe, olyan módon, amilyen módon el is idegenítjük tőle. És én szerintem ez egy nagy butaság. És nekem újra kellett találkoznom sok-sok év után a matekkal, és utálom is azóta az időszakot, hogy miért hagytam ki. Mert hihetetlen csodálatos a matek bizonyos szempont. Neked mondom, matek tanár vagy.
Igen, matek tanár vagyok, és ezért van alapom arra, hogy én is nyugodtan kimondjam, hogy igen, amit az iskolában a matekból tanítanak, annak a nagyobb fele valójában totál fölösleges az, hogy valaki el tudja szavalni a másodfokú egyenlet megoldó képletét.
Ez
Hát ha
így van.
matematikus lesz, úgyis előről a számfogalomtól kezdve tanulja újra. A
Igen.
matematika valójában egy gondolkodásmód, ebben teljesen egyetértünk. Ezzel együtt úgy érzem, és nagyon szeretném, ha ez a kifejezés elterjedne, hogy vannak az embernek társadalmi életfunkciói, olyan
Hogyne?
ismeretek, olyan gondolkodási sémák, amelyeket, ha nem sajátít el, krízisről krízisre fogja élni az életét, és az egész társadalom számára problémát jelent, és ezt nem mindenki tudja az otthoni környezetében
De nem
megtanulni,
ám.
az iskolának meg kéne tanítania.
Ha az iskolának a dolga. Nekem pont az az érzésem, hogy az iskola kicsit ilyen szempontból ilyen hatalmi szerepben, vagy legalábbis a reprodukció szempontjából kizárólagossá váló intézmény. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a tudás átörökítésének nem az iskola az egyedüli szintere. A munkahelyek, a közélet, az utca és minden más. Amiről beszéltem, hogy nem a család a nevelő szintje. Azok a mintázatok, amiről beszélsz, ami sokfajta mintázatról szól, akkor sajátítható el, ha vannak olyan társadalmi helyzetek, találkozások, azok a mintázatok megjelennek. Nem mindig az iskola az egyedüli terep, ahol például olyan mintázatokat lehessen tanulni. Szerencsétlen iskolára rákényszerítünk egy csomó olyan szerepet, ami nem biztos, hogy a dolga. Tehát az iskolától azt várunk el sok esetben, hogy azokat a mintákat is átadja a gyerekeknek, amit a családi handicap miatt nem kap meg. Sok esetben ez nem feltétlen csak egymásra fokozott figyelmet, sokfajta olyan mentális zavarokat is jelentett, ami természetesen működik. De azt mondom, hogy ebben az értelemben az iskola nem tud elvégezni egy csomó feladatot. Nekem pont az a baj, és az a baj, hogy olyat várunk tőle, ami nem az ő dolga. Olyan társadalmi közegekre van szükség, ami mondom még egyszer, ezért izgalmas, amiben kollektív formák vannak, beszélgetési terepek vannak, közéleti szinterek vannak, közösségek vannak, olyan fajta, hogy is mondjam, intézmények és szervezetek és szolgáltatások vannak, az emberek találkozhatnak egymással. És ezekben a találkozásokban jelenik meg az alternatíva, az iskolán mellett, hogy a saját életünkre szolgáló alternatíva. Tehát én azt gondolom, ebbe az egész iskolának nem azt kell adnia, hogy ezeket a mintákat átadja, hanem abban segítsen, hogy ezt át tudja venni, vagy fogadni legyen képes. Tehát fogadni lehessen képes, hogy nem az övé, az egyedüli kizárólagos mintázat. Nekem pont az a bajom, hogy sok kizárólag, én klinikai munkát végzem most ebben a pillanatban, rengeteg mintával találkozunk. És ezek a minták olyan erőteljesek szoktak lenni sok esetben, és addig, amíg a klinikák ezek az árt mintázatok lezárnak, addig nem vagyunk képesek átvenni mások mintázatát. Tehát abban az értelemben, hogyha fel tudjuk fogni, hogy lehet így is apuka valaki, meg úgy is, vagy így is anyuka, meg úgy is, vagy így is lehetek őszinte, meg úgy is, meg sokféleképpen át tudom adni, állni a szavamat, vagy a véleményemet, sok mintát látok ebben az egész történetben, akkor növekszik az én viselkedés készletem, a reakció képességem, és sok minden más. Ha ezt az iskolától várjuk, akkor valahogy eltévesztettük a házszámot. Tehát valahogy ebben az értelemben olyat várunk sok esetben az iskolától el, amit egyébként a társadalomnak kellene. A társadalom további szintereinek, olyan fajta közösségi szintereknek, amit miatt az egész történet nem iskoláról szól, hanem egy társadalmi megújulásról szól, amiben egészen másról van szó az átölökítés szempontjából. Máshol van az iskola szerepe is, de ilyen szempontból elvitathatatlan szerepe van a közéletnek, a most már ugye a médiának sok esetben, sokfajta olyan intézményrendszernek ebben az egész történetben, aki lerázza magáról a dolgot. Hiányzik ebben az egész történetben tanulási terepként maga a kultúra. A könyvekkel, a színházakkal, irodalommal, művészettel, zenével, festészettel, hagyd nem mondjam a többivel. Az egyik legizgalmasabb átörökítési terep, mint a tanulási terep például az irodalom vagy a művészet például. Hát onnan gyönyörűbb családi, hogy is mondja, szülői kérdés elvitatást el nem tudok elképzelni, mint a kaukázusi krétakör. Talán ismered azt a történetet, ahol például el kéne dönteni, hogy vajon melyik gyerek, melyik anya lesz a gyereknek a nevelője. Hihetetlen fontos, és nagyon szép. És ha az ember ezt megnézi, akkor olyan mintát tanul, amit lehet, hogy otthon nem tanult, vagy az iskolában nem tanult, de gazdagabb lesz tőle, és képes lesz ezt is adaptálni, ha adaptálni akarja, vagy olyan az élethelyzete.
Kedves András, elsősorban azért élvezem a beszélgetéseinket, mert annyira belemelegszünk, hogy most például én kell, hogy szóljak neked, hogy
Jó.
figyelem az órát, és látom, hogy nem sokára letelik az az idő, amelyre azt mondtad, hogy ráérsz. Úgyhogy
Déli,
nagyon
déli.
köszönöm ezt a beszélgetést. Van-e még befejezésül valami egyperces üzeneted annak, aki a beszélgetésünket megnézi?
Nem tudom. Azt gondolom, hogy ne álljon le a gondolkodása. Az a helyzet, hogy nagyon jó időszakhoz érkeztünk. Tudnék, lekerült az iskolákról a kényszerek terhei, hogy már pedig mindig ilyen iskolát kell csinálni. Amennyire te is körbe érzékel, tehát majdnem mindenkinek van álláspontja, mindenkinek van véleménye, egymással köszönő viszonyban nincsenek.
Igen.
Semmi baj nincs. Ez a legizgalmasabb dolog. Mindenki próbálja megfogalmazni a saját gondolatait, de keresse hozzá vitapartnert. Keresse hozzá vitapartnert, és próbáljuk beszélgetni azokra a dolgokra, ami a dolgunk. Nincs más dolgunk ebbe az értelemben összemérni egymás ismereteit, és tulajdonképpen nem azt kéne keresni, hogy hol kihez igazodok, hanem ahhoz kéne közelíteni, hogy miben értek leginkább egyet A-val, B-vel, vagy hogyan tudom megnövelni, vagy alátámasztani azt, amit gondolok, az is fontos. Tehát muszáj bekapcsolnunk továbbra is a diskurzust, oktatás szintjén meg százszorosan, és nem kéne kapkodni. A mai iskolarendszer úgysem fog megújulni 5 perc alatt. Ma a iskolarendszer restaurálódik. Én azt gondolom, a mai iskolarendszer odáig eljutunk, hogy legalább visszakapjuk Eötvös József elvárásait, hogy legyen egy mindenki számára elérhető közoktatás olyan szinten, amilyen szinten, már az is óriási előrelépés, mert a mai iskola sajnos erre sem képes. Ha ezt visszakapjuk, akkor kell majd modernizálni ezt az iskolát. Most nem tudjuk modernizálni. Egy modern iskolához tanárképzésre van szükség, követelmény szint, rengeteg dolgot át kell ahhoz alakítani, hogy másik iskolát csináljunk. De előbb kezdjünk el gondolkodni róla. És mindent ebbe a dologba félre kell tenni. Minden olyan dolgot, ami a bevett, rögzült, unásig ismételt, hogy ezt tanultuk a tisztelendő úrtól, vagy az óvónénitől, vagy akárki mástól. Ne érveket, ne másokra támaszkodjunk, a saját gondolataikat keressük meg. Az az igazság, hogy egyetlen szerepe van a gyerekekkel kapcsolatos az emberi társadalomnak, hogy átörökítse azt, amit tud. És milyen gyorsan és milyen hatékonyan, az pedig a társadalom korszerűségéről szól. Minél hatékonyabban és modernebbül tudjuk átadni a gyerekekre a gyeplőt, annál jobb. Tudjuk, ez a társadalom akkor érdekes, hogyha a gyerekekben gondolkodik, a jövőben. És ez a jövő nem mi vagyunk, hanem ők. És az a helyzet, ebben a mai társadalomban nagyon hiányzik még mindig az ifjúságra fókuszáló vízió, hogy ők a főszereplők. Nekik kell minél hamarabb átadni a gyeplőt, ők majd fogják irányítani ezt a társadalmat. Nem fog tetszeni egy csomó rész nekünk, de türelmesnek kell lennünk, és bíznunk a gyerekeinkbe. Ez az ő életük már egy kicsikét, így van. És ebben az értelemben, hogyha ők meg ezeket az elemeket, amiről beszéltünk, részben a jegészben áttörik a saját agyukon vagy fejükön keresztül, baromi jó világot fognak építeni. Én sok középiskolással találkozom, elképesztően sokat tanulok tőlük. Nagyon alkalmasak arra, hogy átvegyék a gyeplőt, csak tulajdonképpen azt élik meg, hogy nem bíznak bennük. Az első feladat, hogy kezdjünk el bízni a gyerekeinkbe. Bízni, hogy majd megszerzik azt a tudást, amire szükségük van. Hagyjuk őket beszélni, és hagyjuk őket kibontakozni. Ilyeneket tudok mondani kilóra.
Bízunk bennük, mert ők a jövő, és bízunk bennünk, mert úgy sincs más lehetőségünk, mint hogy bízunk bennük.
Hát igen, de nekik sincs más lehetőségük, mint saját magukba bízzanak. Így
Így
van?
van. Innen folytatjuk legközelebb. Ez volt a Szabó Andrással 2026. április 30-án készült felvétel második része. A teljes